szépen néznek ki, meg nagyon érdekesek tudnak lenni az életmódjuk.
Ez nekem már az 5. hertáborom.
Kedvenc hüllőm az valószínűleg az erdei sikló, és kételtűből meg a zöld varangyokat nagyon bírom.
Az úgynevezett felfedezésen alapuló tanulási módszert alkalmazzuk.
Nagyon szokták élvezni, tényleg egy összeszokott társaság, társasoznak, kártyáznak, együtt keresik a kételtőeket, hüllőket.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület több mint egy évtizede szervez nyári táborokat a hüllők és kétéltőek iránt érdeklődő gyerekek számára. Az idei június végi herb tábor helyszíne a Mátra volt, ahol több mint 30, 10 és 18 év közötti fiatal ismerkedhetett a hazai és különlegesen a tájegységre jellemző fajokkal. Ott jártunk, részt vehettünk az egyik terepi megfigyelésen, beszélgettünk a gyerekekkel és a táborvezető felnőttekkel. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
Alpesigőtét meg sárga sunkát szeretnénk látni. Esett eső, úgyhogy ez nekünk nagyon jó.
Babocsai Gergely az MME kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának az elnöke, és ennek a herb tábornak a szervezője. Most indulunk túrára, hova megyünk?
Az Északi Mátrában vagyunk. Ez egy olyan hely, ahol két nagyon érdekes állatot remélünk látni. Az egyik a tavalyi év kétéltője, a sárkahasonka, a másik pedig ugyancsak egy nagyon ritka, a hegyvidékeinkhez és a bükkösökhöz köthető alpesi gőte. Reménykedünk abban, hogy felnőtt szalamandrát is látunk, mert ugye a Mátrában van, csak most, ahogy így a kánikula becsapott, így kicsi az esélyünk. Lárvákat már láttunk, de igazából egy szép nagy szalamandra lenne, ami nagyon izgalmas számukra.
Az indulás előtt nagyon érdekes dolog történt, málnaszörppel befújták a talpamat.
Igen, ez úgy néz ki, mint egy málnaszörp. Ez egy olyan fertőtlenítő, ami a különféle kórokozókat nagyon gyorsan elpusztítja, és ami miatt mi ezt csináljuk, az az, hogy a világszerte a békákat pusztítja egy gombabetegség, a kitrit gomba, illetve bizonyos vírusok is, és nem szeretnénk, hogyha az egyik élőhelyről a másikra hordanánk át, úgyhogy minden egyes nap, minden reggel azzal kezdjük, hogy a gyerekek láb beliét lefertőtlenítjük, hogy lehetőleg sehol ne hordjuk ezt a betegséget tovább. Ez természetesen egyébként kellene minden kirándulónak is, de mivel mi közel vagyunk a kétéltőekhez, és olyan helyeken is járunk, ahol több van belőle, ezért könnyebben talán összeszedjük, mint más, és ezért ez egy ilyen óvatossági elővigyázatossági intézkedés.
Most hallatszott a forgalom zaja, mert még a buszmegállóban vagyunk, de elindulunk az erdőbe. Hány kilométert megyünk?
Ez egy olyan 5 kilométeres, illetve vissza ugyanennyi, tehát körülbelül egy ekkora távolság. Nem nagy távolság igazából, azért lesz lassú, mert rengeteg mindent fogunk látni, legalábbis ez a reményünk.
Megkérdezhetem tőled, hogy mi ez a nagy eszköz itt a kezedbe?
Ez egy háló. Lárvákat fog ki vele, vagy kisbékákat. Ennél már ki van nőve a lábok, azt megengedik.
Otthonról hoztad, vagy ez a tábornak a felszerelése?
Ezt otthonról hoztam.
Keresztneved?
Kristóf.
És most először vagy herb táborban?
Igen, először vagyok.
Van kedvenc hüllőd, vagy kétéltőd?
Bocsári béka.
És téged miért érdekelnek a hüllők, kétéltőek?
Szépen néznek ki, meg szeretem megfogni őket. Nagyon érdekesek tudnak lenni az életmódjuk.
Nem mindig könnyű megtalálni őket.
Igen, néha bebújnak a fák alá, vagy a föld alá.
Egy nevet szabad?
Álmos.
Na, most megálltunk, mert találtál valamit, itt elugrott valami. Mi ez?
Szerintem egy erdei béka. Igen, nagyon hegyes az orra. És nagyon szép szürkés, fekete foltokkal és barna, fekete csíkokkal.
Azt mondtad nekem, itt beszélgettünk útközben, hogy szeretnél később is ezzel foglalkozni majd.
Igen, mert nagyon tetszik ezek a hüllőkétetőkkel foglalkozó szakmák. Egzotikus állatorvos, aki ilyen kisebb hüllőkkel, kétéltőkkel, papagájokkal, ilyesmikkel foglalkozik.
Otthon esetleg van valamilyen állatod, kétéltőt, hüllőd?
Van egy díszes szarvasbékám, óriás nagy varangyféle, és két ausztrál leveli béka, ami nagyon hasonlít a hazai leveli békánkra. Van nagyon sok gyíkom is otthon, a kígyót nem engedik.
5 perc séta után letértünk az útról, most egy nedves réten, egy pocsolya mellett állunk.
Ez egy mesterséges kis tóka, mélyebb, mint a környezete, úgyhogy felgyűlik benne a víz. Ez azért kell, mert ugye a klímaváltozás miatt itt a Mátrában egyre kevesebb az olyan hely, ahol a sárgahasunka, az alpesi gőte és a szalamandra szaporodni tud. Szalamandrák kevésbé használják, mert ők inkább a folyóvizet kedvelik, viszont az alpesi gőtének és a sárgahasunkának ez kiváló hely, ezért jó néhányat létrehozott a Nemzeti Park. Ez egy nagyon-nagyon jó projekt egyébként, és segít is. A baj az, hogy ez valószínűleg még mindig kevés úgy általában ennek a két állatnak itt a Mátrában, de a lényeg az, hogy azért ez így valamennyire működik, és azt látjátok, hogy most egész sok víz van benne ahhoz képest, hogy asszály van. Viszonylag átlátszó a víz, úgyhogy ha egy kicsit skubiztok, akkor vagy meglátjuk őket, vagy nem, de még lesznek mások, ahol itt egy picit kevesebb szokott lenni, mint a többiekben, majd meglátjuk, hogy ott mit látunk.
A békáknak fontos, hogy mi csöndben maradjunk, és úgy nézzük őket?
Nem, egyáltalán nem. Igazából megijednek, hogyha mozgunk, és akkor meglátjuk őket, hogyha elkezdenek úszni.
Szép éneklő hangja van, ugye? Vagy az a vörös hasú?
Mind a kettőnek az övé nem jól hallatszik, neki nincsen belső hanghólyagja, ezért viszonylag halk, tehát csak közelről lehet hallani. A vörös hasunk az messziről hallatszik.
Itt látom, hogy fogdossák is a béket kesztyűben. A kesztyű is emiatt, a betegség miatt kell,
igen,
hogy
igen,
ne
igen,
tegyünk
igen.
rá semmit.
Igazából most ezt le kéne fertőtlenítenünk, majd azt a hálat a következőnél lefertőtlenít.
Tehát ha turistaként megyek az erdőben, és meglátok egy cuki békát, és szeretném megfogdosni, akkor nem teszek jót vele, ugye?
Nem. Azt most már nagyon nagy probléma lehet, hogyha az emberek fogdossák őket. Megfogják az egyiket, rámegy a kezükre esetleg a kórokozó, és utána megfogják a másikat, is átveszik.
Akkor az a jó turista, aki undorodik tőle.
Nem az a jó turista, hanem aki felelősen nézegeti ezeket az állatokat, az a jó turista.
Van is egy béka a hálóban.
Sárga hasú unkák, valószínűleg belülük fogunk békákból legtöbbet látni, talán még erdei békát láthatunk errefelé.
Először vagy herptáborban?
Nem, nekem ez a 5. alkalmam idén.
Keresztneved?
Botond.
Van kedvenc hüllőd, vagy kételtőd?
Fú, így magyar fajokból kedvenc hüllőm az valószínűleg az erdei sikló, és kételtőből meg a zöld varangyokat nagyon bírom.
Na, visszamehet? Várjál, mutasd meg ott is sárja többé.
Visszategyem?
Aha, mehet vissza.
Megálltunk itt egy nagyobb erdei tavacskánál, nem is tónak néz ki, ez ilyen ideiglenes vízgyűjtőhely?
Igen, mostanság időleges szokott lenni, de korábban valószínűleg, hogy egész évben volt benne víz. Van egy kimélyített része, amit direkt azért mélyíthetett ki a Nemzeti Park, mert már régóta tapasztalják, hogy a mélyedésnek az egésze az kiszokott száradni, és ezért hagytak egy olyan részt, amelyikben talán megmarad a víz, pont az alpesi gőtéknek, meg az unkáknak. Most egyelőre nem láttunk egyetlen alpesi gőtét sem. Itt mondjuk láthattunk is volna.
Elég sötét a víz, tele van levelekkel. Hogy vesszük észre az alpesi gőtét?
Nem olyan könnyű, fel szoktak jönni levegőért, de nagyon sokszor csak egyszerűen ülnek a zavaron. Itt a gyerekek biztos, hogy észrevennék, hogyha az orruk elé kerülne, mert nagyon jellegzetes, egy kicsit olyan acélkékes háta van, és a háta közepén van egy ilyen csík, amelyik egy fekete sárga. Igazából elég feltűnő, hogyha az embernek van szeme hozzá. A föntebbi részen, az úton, ott van egy átfolyás, és ott nagyon tiszta szokott lenni a víz, ott hogyha jobb időszakokban akár 6-8 példányt is szoktunk látni régebben. Most az a baj, hogy az erdészeti autók rendszeresen átmentek rajta, úgyhogy ez egész vízzavaros, és föl van szántva gyakorlatilag.
Az is lehet, hogy elpusztították a gőtéket?
Hát ilyenkor biztos, hogy esik áldozatul gőte, akár unka is. Ugye ott vannak a peték is benne, és azokon is átmennek ezek az autók. Ez egy nagy probléma. Nyilván egyik oka annak, hogy ezeket a mélyedéseket a Nemzeti Park készítette, hogy lehetőleg ne az úton lévő keréknyomokban legyenek az állatok, de sajnos a keréknyomok egyfajta csapdaként működnek, mert mivel megtelnek vízzel, ezért a békák és a gőtik is természetszerűen választják ezeket a nyomokat, és belemennek. Most, hogyha belemennek, abban szaporodnak, abban teszik le a petéiket, abban vannak az ebihalaik, azért az nagyon nem teszi ott, hogy átjár rajta viszonylag nagy rendszerességgel valamilyen jármű.
Ez az emberi zavarás, mi az, ami még veszélyezteti őket? Most itt a Mátrában vagyunk, azt látom, hogy gyönyörű zöld minden, és nedves a talaj, tehát itt azért van még nedvesség. A szárazodás veszélyezteti őket, vagy a melegedés?
Egyértelműen nagyon-nagyon komoly problémát jelent országszerte a kétértőeknek, és biztos, hogy ezeknek a, hát nálunk nincsenek magas hegységek, de nálunk magasabb hegységeknek számító hegyekben, ezek az állatok egyszerűen a kiszáradás, és az, hogy ezek az ideiglenes vizek eltűnnek, vagy amik ideiglenes vizek vannak, azok pont ezekben a mesterséges képződményekben, mint az erdészeti útakban jönnek létre, és azok is nagyon gyorsan kiszáradnak, ezért van, hogy egyszerűen a szaporulat nem éri meg azt a kort, amikor már elhagyhatja a vizet, hanem kiszárad előtte. Van egy másik nagyon komoly veszélyforrás, ez a úgynevezett kitrit gombák, amik a kétéltőeket világszerte pusztítják. Ezek itt vannak Magyarországon is, sőt, itt vannak a Mátrában is. Már jeleztek például a sárga hasonka pusztulást innen a Mátrából a kitrit gomba eredményeként. Ez egy nagyon komoly veszély, hogy per pillanat mekkora veszélyt jelent ezekre a populációkra, még nem tudjuk pontosan. Az biztos, hogy mindenképpen valamennyire pusztítja őket. És hát másrészt az erdőirtások nagyon komoly problémát jelentenek. Ugye most az elmúlt években nagyon sok online vita is kialakult, és komoly konfliktusok is kialakultak abból, hogy például a bükkösök egy jelentős részét hordja le az erdészet, és használja fel, és természetvédelmi területeken is folyik erdőletermelés, márpedig ezek az utolsók, tehát nálunk ezek a bükkösök meglehetősen ritkák, és a magasabb régiókra korlátozódnak, és ezekben ezek a nagyon ritka állatok élnek. Na most, hogyha ezekről lehordjuk a bükköst, akár részlegesen, akár teljesen, az nagyon komoly veszteségeket is jelent ezeknek az állatoknak. Úgyhogy nem csak arról van szó, hogy az erdeink esetleg abban a formában, ahogy látjuk például, ezek a szép, nagy, vastag törzsű bükkök eltűnnek, hanem alulról.
Ezüst erdő, most is itt állunk, egy ilyen ezüst törzsű bükk, vagy gyönyörű.
Igen, ezek alul eltűnnek ezek az állatok is, amelyek kifejezetten ehhez az üde, árnyékos, hűvös klímához alkalmazkodtak. Ezek nem véletlenül csak itt fordulnak elő Magyarországon, illetve ezekben a magasabb régiókban fordulnak elő. Hogyha innen ezeket az erdőket levesszük, akkor ezek eltűnhetnek mindörökre.
Ilyen a szalamandra is? Én itt láttam először a Mátrában életemben, most egy hete láttam a Börzsönyben is, szakadó esőben, de ott is olyan 700 méter fölötti területen láttam.
Igen, a szalamandra az kifejezetten ezekhez az üde erdőkhöz, gyertyános tölgyesek, illetve bükkösökhöz kötődik, az árnyas, hűvös erdő aljához, és ráadásul az ő búvóhelyeik például ezeknek az öreg, vagy meglehetősen idős bükköknek a gyökérzónájában vannak. Tehát ha valaki bizonyos helyekre elmegy, például innen nem messze található Ilona völgybe, akkor ott nagyon jellegzetes, hogy amikor a szalamandrák nagyon aktívak párzási időszakban, vagy éppen a lárva rakás idején, akkor jönnek elő ezekből a lukakból, az öreg bükkök alatt található a gyökérzónában, ahogy a gyökerek között ilyen réseket lehet látni, itt is látunk jó néhányat, ezek kifejezetten az ő búvóhelyeik, itt élik az év nagy részét. Na most, ha ezeket az öregebb bükköket leszedjük, akkor ezek a búvóhelyek is eltűnnek, mert hogy ilyenek például az újulatnál nincsenek. Azok az erdők, amelyek a szalamandrának alkalmasak lennének, mondjuk egy ilyen erdőirtás után, 50-60-70 év után jönnének létre.
De a klímaváltozás miatt nem a bükk fog már ide visszatelepülni.
És pontosan erről van szó, hogy a klímaváltozás miatt jó eséllyel a bükk már nem tud visszajönni. A bükk még valószínűleg meg tudná tartani magát, erre sokan vitatkoznak, az erdészek mást mondanak, de valószínűleg, hogy nagyon hasonló jelenség, mint ahogyan egykor például a Mediterráneum alakult, amikor az egykori babérlombú erdőket leírtották, akkor egy másik fajta egyensúly állapot alakult ki, és most ez a száraz makkia jellemzi a Mediterráneumot, már nem tud visszajönni az egykor, egyébként több millió éven át fennmaradó, és a meleg klímát és a száraz klímát is viszonylag jól bíró babérlombó erdők. Na most ezek a bükkök, ezek még egyelőre nem látszik rajtuk olyan jelentős pusztulás. Vannak, amik nagyon jól, nagyon pusztulnak, például a fenyveseink és jó néhány féle, de ezek a bükkök, ezek rendjén vannak, de hogyha már leírtjuk őket, akkor már nem biztos, hogy meg tudnak újulni.
Péntek Attila László vagyok, a kétéltő és hüllővédelmi szakosztály titkára. Én biológusként végeztem, kutatási témaként kétéltőekkel foglalkoztam. Táborvezetőként már ebben a HELP táborban évek óta részt szoktam venni. Elsősorban az adott évfajával kapcsolatban szoktam foglalkozást tartani.
Megint megálltunk most egy sokkal nagyobb keréknyom pocsolyában itt az úton, és itt én nem látom, hogy mit fotóztak a gyerekek.
Ebben a tócsában itt számos sárga alsunkát tudtunk megfigyelni, kifejlett példányokat, kicsit zavaros, valószínűleg az esős idő felverte itt a vizet, de azért néhány unkábbi halat is meg tudtunk figyelni, és azt próbálták itt a zavaros vízben a gyerekek lefotózni.
Tud nekem mutatni ebbi halat, mert én egyszerűen nem látom őket ehhez, külön szemfülessék.
Ott van például egy példány.
Ja, az a pici, kis pici borsószemnek a fele körülbelül méretű.
Pici, igen, a sárga alsunkák azok viszonylag később szaporodnak, így a tavasz folyamán elhúzódik a szaporodási időszakuk, és éppen ezért az ebihalaik is még kisebbek, kevésbé fejlettek. A felépítésük érdemes megnézni, hogy viszonylag tömzsibb.
Itt is
jön egy. Parokvitorlájuk magas, ezek a fő jellegzetességeik. Itt már peték is vannak, illetve párzó egyedeket is meg tudunk figyelni a tócsákban, sőt, már bihalak is vannak.
Tehát itt három fázis
itt
látunk.
Itt fázis is látható, igen, egyszerre.
Nézzétek, ott van harapja.
Gyerekek nagyon nagy izgalomban vannak.
Harapja?
Hát fogja a száját.
Ó, szétugrottak.
Szétugrottak sajnos.
Én madár lennék, ide jönnék, és kikapkodnám őket a vízből. Veszélyezteti őket valami?
Madarak talán nem is annyira. Elsősorban a különböző vízi ragadozó gerinctelenek, csíkbogarak, szitakötőlárvák, hanyattúszó poloskák. Hogyha ilyenek nagyobb számban bekerülnek egy tócsába, akkor onnan a zebihal állományt elég jól el tudják tüntetni.
Mit fotóznak most itt? Megálltunk megint egy pocsolyánál.
Egy sárga hasonkát fotóznak, a feje kint van a vízből.
Ott van, látom, most már látom, nagyon jó rejtőszíne van. Te mióta jársz ilyen herptáborba?
Ez nekem már az 5. herptáborom.
Akkor ez komoly elkötelezettséget mutat. Valamilyen terved van ezzel?
Hát igazából az apukám nagyon szereti a hüllőket. Én csak nézni szeretem őket, de semmi jövőbeli terve nincs nem velük.
Köszönöm szépen a nevedet. Elmondod?
Tóth Nóra.
Új fajunk van, aminek csíkos a lába, ez micsoda?
Ez egy erdei béka, onnan tudjuk megkülönböztetni a nagyon közeli rokonától, egy epi békától, hogy hegyesebb az orra, és valamivel hosszabb a lába.
Nagyon komoly fotóapparát van a nyakadban. Milyen céllal fotózol? Természetfotós vagy?
Azzal is szeretnék foglalkozni, igen, de leginkább most dokumentáció céljából.
A keresztneved?
Kajzer Ákos.
Te mióta jársz ebbe a táborba?
Most vagyok másodjára.
Elég sokat tudsz a békákról, akkor megmaradt ezek szerint.
Igen, de már előtte is valamennyire érdekelt, és utána néztem néhány dolognak.
Nagy Cecília, a tábor egyik koordinátora, láttam, hogy a gyerekek itt körül dongtak téged, és írogattál valamilyen pontokat. Milyen pontokról van szó, és mire kellenek?
Igen, amikor a gyerekek megérkeztek a táborba, szinte rögtön csapatokra lettek osztva, és egy-egy idősebb gyerek lett a csoportvezető mindenhol, és az ő feladatuk a kisebbekre figyelni, az ő felelősségük, hogy minden meglegyen a csoportban, ami kell egy túrához, víz, kulacs, sapka, naptej, hullancsriasztó, úgyhogy kaptak egy kis felelősséget ezáltal az idősebb gyerkőcök. 5-6 tagból áll egy csapat, és pontokat gyűjtenek egészen a tábor utolsó napjáig.
Miért lehet pontot kapni?
Pontot lehet kapni segítésért, állattalálatért, hüllőtalálatért.
Ezt láttam én itt az erdőben.
Így van. Az évfaja az mindig több pontot ér, mint a többi faj. Az utolsó nap részt vesz minden csoport egy vetélkedőn, ahol a megszerzett pontokhoz további pontokat szerezhetnek. Nagyon szoktak rá készülni a gyerekek, mert kamatozik a tudásuk, amit eddig megszereztek a tábor során, és bizonyíthatják, hogy mennyi ismeretet tettek szert. Lehet egymástól pontokat is rabolni, úgyhogy érdekes és izgalmas szokott lenni mindig.
Van valamilyen jutalom is, vagy csak a dicsőség?
A nyertes csapat minden tagja kap jutalmat, így van, ajándékcsomagot.
Valami hüllőkkel kapcsolatos?
Természetesen.
Cili, te mióta foglalkozol hüllőkkel? Szakmaszerűen, biológusként foglalkozol velük, vagy csak hobbiként?
Nem, én abszolút hobbi. Szerintem 4 éves koromban kezdtem a Balatonnál a kockás siklókkal, és azóta csak szélesedett az érdeklődésem ezen a téren. Szeretek a gyerekekkel is foglalkozni, jól megértem velük magamat, jól megértjük a szót.
Hogy látod, hogy mennyire járnak vissza a gyerekek, aki egyszer eljön, akkor itt ragad?
Abszolút, nagyjából a 2/3 vagy még több is visszajáró gyerkőc. 10 éves korban jönnek először, akkor érdemes először jönni. És hát egészen 18 éves korig lehet, úgyhogy nagyon szokták élvezni. Itt már a nagyobbak tényleg egy összeszokott társaság, minden évben itt vannak, társasoznak, kártyáznak, együtt keresik a kétéltőeket, hüllőket. Nagyon toleráns kis csapat, nagyon aranyos mindenki, tényleg senkivel nincsen gond.
Babocsai Gergely, a kételtő és hüllővédelmi szakosztály elnöke a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél. Itt vagyunk most már a táborban, visszajöttünk. Mikor kezdődtek a HERP táborok, és milyen céllal jöttek létre?
2015-ben kezdtük az elsőt, akkor az volt az ötlet, hogy mi, akik egyébként úgy nőttünk föl, hogy borzasztóan szerettük a kételtőeket és hüllőket, és nem volt, aki tanított volna bennünket, illetve nyilván mindannyiunknak volt valaki, akitől tanult valamit, de nem volt egy szervezet formája annak, hogy tanulhassunk ezekről az állatokról, ráadásul olyan más gyerekekkel, akiket ugyanez érdekel. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy akkor itt az ideje, hogy mit csináljunk egy ilyet a mostani gyerekeknek, és először Ócsán, az Ócsai Madárvártán nyitottuk meg az elsőt, az egy ugyancsak 6 napos tábor volt, akkor még csak 7 gyerek jött. Az egy ilyen próba tábor volt, de nagyon jól sikerült, és akkor onnantól kezdődően megszerveztük ezt minden évben, így ez most már a 12. tábor, az elmúlt összes tábor, vagy a táboroknak a többsége nagyon jól sikerült, és nagyon jók a visszajelzések.
Most én részt vehettem egy túrán itt a Mátrában, de itt a táborban is nagyon sok program van. Milyen programok vannak még?
Évek óta megpróbáltunk egy olyan fajta oktatási programot összeállítani, ami nem csak arról szól, hogy itt nézegetünk hüllőket, kételtőeket, meg mondunk nekik okosakat, hanem az úgynevezett felfedezésen alapuló tanulási módszert alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy a tábor elejétől kezdődően kapnak témákat, amelyeket menet közben ki kell dolgozniuk. Megmondjuk, hogy nagyjából mi ez a szempontrendszer, és mi ez a téma, amit várunk tőlük, és akkor ezt menet közben, ahogyan adódnak hozzá a nap, mint nap a tábori ismeretek, azt be kell építeniük. Naponta 2 előadást hallgatnak valamilyen speciális témában, például az előző év kételtőjéről, az év hüllőjéről, kapnak különféle ismereteket arról, hogy hogyan nevezünk el tudományosan élőlényeket. Van egy olyan táborvezetőnk, aki például kameracsapdákkal dolgozik, tehát erről is tanulnak, hogyan működnek a kameracsapdák, hogyan lehet kielemezni őket. Van külön előadás számokra például a kétéltű betegségekről, vagy például a múzeumi gyűjteményeknek a hasznosságáról, tehát elég komoly szakmai tartalmakat kapnak még ezen kívül is. És ehhez csatlakozik egy elég nagy könyvtár, amit fölhurcibálunk minden egyes alkalommal, különböző kétéltű hüllőhatározókat, speciális ezekre az élőlényekre fókuszáló kiadványokat, vagy természetvédelmi célú kiadványokat kapnak. Ezeket mind használhatják a tábor során, tehát amikor ők a kis projektjeikben elkezdik kidolgozni a témáikat, ezeket mind használhatják szabadon.
Most például idén milyen projekteken kell dolgozni, milyen témák vannak?
Most ezt úgy raktuk össze, hogy mindenki kap valamilyen hüllő vagy kételtű csoportot a hazai fajokból, amelyek itt a Mátrában előfordulnak, és azokra ki kell dolgozniuk, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik ezeket a fajokat, be kell építeniük az ökológiájukat, ugye amikor találunk állatokat, akkor folyamatosan kapják az infókat, hogy egyáltalán hogyan kell felismerni, milyen típusú élőhelyen élnek, kikkel élnek együtt, és így tovább, és így tovább. Ezeket mind szépen fel kell építeniük, és majd erről fognak beszámolni.
Nem csak nappal van terep munka, hanem úgy hallottam a gyerekektől, hogy este is van séta.
Igen, nagyjából úgy jön ki a dolog, hogy reggel kimegyünk délelőtt, amikor még nincs nagyon meleg, akkor a délelőtti kételtőeket, hüllőket próbáljuk megtalálni. Most nagyon meleg van, nem olyan könnyű, de azért találunk így is. És aztán este is kimegyünk, mert ugye este meg kifejezetten a kételtőek miatt nagyon jó, amikor már sötétedik, rengeteg ásóbéka, varangyok, egyéb békák elindulnak itt, főleg a környékbeli parkokban. Úgyhogy nagyon sok állatot találunk. Ezeket egyébként mindegyiküket felvesszük a HERP térkép nevezetű herpetológiai térképezési programra. Ez egy online térképezési program, ahol minden egyes észlelést rögzítünk természetvédelmi céllal. Úgyhogy a gyerekek ezt a programot is megtanulják, és rendre használják a táboron kívül is.
Mennyire lesznek szakmabeliek később? Tehát volt-e olyan táborozó, aki később biológus, herpetológus lett akár?
Abszolút. Most is van, és a korábbi években is van olyan táborvezetőnk, aki itt a HERP táborban kezdte, és jó néhányan már diplomát szereztek, ráadásul a szakdolgozataikat hüllős témában írták, sőt, van, aki már hüllős témában doktorál, tehát jó néhányan vannak, akik innen a táborból nőttek ki, és most már gyakorlatilag a legígéretesebb utánpótlást jelentik majd hosszú távon a hazai herpetológiában. Talán egyébként pont ehhez a parádfürdőhöz köthető volt egy HERP táborozó fiú, aki éveken keresztül járt hozzánk, és borzasztóan érdeklődött a kígyók iránt, és emlékszem, egyik alkalommal, amikor itt voltunk, hát rettenetesen szeretett volna erdei siklót találni, és csak nem talált, már mások találtak, de ő még mindig nem. És a végén a barátfürdői kórház mögött sikerült fogni egy nagyon különleges színezetű szürke erdei siklót, úgyhogy ez egy ilyen top találat volt. Annyit tudni kell erről a fiatal emberről, hogy ma már Malajziában herpetológiai túrákat vezet. Tehát olyanok számára, akik azért mennek Malajziába, hogy különleges hüllőket lássanak, ő a terepi vezetőjük, és ő vezeti őket most már.
Kedves hallgatóink! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület herpetológiai táborában jártunk a Mátrában. Kalauzunk a tábor főszervezője, az MME kételtő és hüllővédelmi szakosztály elnöke, dr. Babocsai Gergely volt. Az MME honlapján sok információt, érdekességet olvashatnak a szakosztály munkájáról, és természetesen a fajokról is. Zenei szerkesztő kollégám Szabó Ágnes volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőriportert, Posgai Nórát hallották.